Dicsértessék a Jézus Krisztus! A következő közel fél órában Gál Mária, helytörténész, Lestján Ferenc születésének 100. évfordulója alkalmából ismerteti Csíkszentkirály nagyszülöttének élettörténetét.
Lestján Ferenc 1913. február 12-én született Csíkszentkirályon, római katolikus vallású, földműves, székely szülők első gyermekeként. Édesapja Lestján Ferenc, édesanyja Kovács Teréz. Édesapját az első világháború kitörésekor 1914-ben behívták katonának. A frontra került, ahol még az év őszén halálosan megsebesült, és az ungvári tartományi kórházban elhunyt. A háborút követő évek súlyos anyagi nehézségei és megpróbáltatásai, történelmi változásai ellenére az elemi iskola elvégzése után édesanyja tovább tanítatta. Édesanyám nehéz küzdelmek árán neveltetett, emlékszik vissza erre az időszakra emlékirataiban. Elemi iskoláit a Csíkszentkirályi Római Katolikus Iskolában, középiskoláját a Csíkszeredai Római Katolikus Főgimnáziumban végezte. Rendkívüli szorgalmával már kisdiák korában kitűnt társai közül. Szeredába, iskolába azzal az elhatározással indult, hogy pap lesz. Idézte ezt az időszakot testvére, Csiszér Simonné Erzsika néni. 1932-ben érettségizett kitűnő eredménnyel. Felsőfokú tanulmányait 1932 és 1937 között végezte a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán. Első Csíkszentkirályon tartott szentmiséjéről így tudósítottak a csíki lapok. Húsvét napján, másodnapján, március 29-én mutatta be első szentmise áldozatát a község egyik legrégibb családjának ivadéka, a helybeli főgimnázium egykori jeles diákja, Lestján Ferenc. Ez a nap nem csak az újmisésnek, hanem az egész falunak felemelő, bensőséges, szép ünnepe volt. Ott is szorongott a templomban a falu apraja nagyja, mindenki részesülni akart a fiatal levita első áldásában. Külön megkapó élmény volt látni a leány és legény ifjúság ünnepi felvonulását a közös szent áldozásra. Dr. Csipak Lajos főgimnáziumi tanár, fiúnevelői régens, az újmisés két éven át volt osztályfőnökének alkalmi beszéde mélyen meghatotta a templomot zsufolásig megtöltő hívősereget. Jelen voltak Ince Domokos alcsiki főesperes és Nagy Antal esperes. A régi tanárok közül megjelentek Purman Dezső és Albert Vilmos. A mise végén a primiciás minden jelenlevőt egy-egy kedves szentképpel ajándékozott meg. Megemlítésre méltó, hogy két éven belül ez már a második primícia volt. Az újságcikk nem említi a korábbi csíkszentkirályi újmisés nevét, aki nem más, mint György Árpád. Lestján Ferenc pályafutását segédlelkészként kezdte Gyergyó Remetén. 1938-ban, majd Sepsiszentgyörgyön folytatta. 1940-ben, a második bécsi döntés után Romániában Tordán kellett maradnia, mivel ott teljesített szolgálatot, mint káplán. Visszaemlékezéseiben így ír erről az időszakról. 1941-ben a szigurancára hívtak. A főnök közölte, hogy rendeletet kaptak, mely szerint a plebánián és a templomban minden magyar nyelvű felirást el kell tüntetni. A második bécsi döntés után egy éjszaka Tordán összeszedték a magyar egyházak papjait és bevitték a prefektúrára, ahol bemutatták a német-olasz bizottság tisztjeinek, akiknek feladatuk volt az erdélyi helyzet ellenőrzése. A bizottság tagjai nem viszonyultak ellenségesen, viszont egy román hivatalos tisztviselő megjegyezte, ezeket majd felakasszuk. Ez időben Horthy Miklós kolozsvári bevonulásakor az a hír terjedt el, hogy Tordán a magyar papokat lemészárolták, ami hála Istennek nem volt igaz, idézi emlékirataiban. 1942-ben az aranyosgyéresi plébánossal, egy ferences testvérrel és egy tordai kereskedővel, aki kisegítő kántor volt, a tordai hasadékhoz mentek kirándulni. A menedékháznál két rendőr leigazoltatta őket, elvették személyazonossági igazolványaikat, és bekísérték Tordára a szigurancára, ahonnan három nap múlva több fogolyjal együtt, katonai kísérettel levitték őket Szebenbe, és átadták a hadbíróságnak. Kihallgatták őket, de nem találtak semmi bizonyítékot ellenük. A csendőrök ugyanis azzal vádolták őket, hogy át akartak szökni Észak-Erdélybe. Ezzel a kihallgatással azonban nem fejeződött be a kirándulásuk. 1943-ban áthelyezték Gyulafehérvárra levéltárosnak, júliusban elkísérte Mártonáron püspököt Birma útjára. Egy este, amikor a Karelőszentpáli gróf Haller Istvánnál vacsoráztak, megjelent két csendőr, és bekísérték a csendőrősre. Innen egy ezredes kíséretében elvitték Balázsfalvára, onnan pedig Brassóba. Itt szembesítették egy tordai ismerősével, aki azt vallotta, hogy 3 évvel korábban, 1940-ben egy kolozsvári járt nála, akit 1943-ban elfogtak, mint kémet. A tordai ismerős azt állította, hogy erről a látogatásról Lésztyán Ferenc is tudott. Ez az állítás elég volt ahhoz, hogy őt is és ismerősét is átadják a nagyszebeni hadbíróságnak, ahonnan visszaindították Brassóba. Útközben kőhalomnál sikerült a vonatról leszökniük. Társa délfelől, ő észak felől. A tordai visszament az állomásra, onnan tehervonattal próbált tovább jutni a bécsi határ felé. Egy helyen át kellett úsznia az Olton, sajnos a román határőrség épp ott állomásozott és elfogták. Lésztyán Ferenc 2 éjszakai kóborlás után szerencsésen elkerülve a járőröző határőröket átjutott Észak-Erdélybe. Az Antonescu diktatúra nagyszebeni 6. hadtest hadbírósága júliusban tárgyalta ügyét és kimondta a verdiktumot, halálos ítélet. A törvény nevében és az ítélet indoklásában kifejtettek alapján egyhangú szavazattal és az enyhítő körülmények alkalmazásának mellőzésével a katonai büntető törvénykönyv 360. cikkeje alapján távollétében Lésztyán Ferencet, 30 éves magyar lelkészt, Terhel gyulafehérvári, Alsó-Fehérvár megyei lakost hazárulás büntetéért vagyonának elkobzásával halálra ítéli, áll a hadbíróság által kimondott ítéletben. 1944. augusztus 23-án az antifasiszta erők Mihály király támogatásával népfelkelést robbantottak ki, és megdöntötték a fasiszta Antonescu tábornok Románia teljhatalmú katonai diktátorának uralmát. Románia a tengelyhatalmak mellől átállt a szövetségesek oldalára és hadat üzent Németországnak. A király, mint a fegyveres erők főparancsnoka, parancsot adott a román hadseregnek a II. Bécsi döntés által 1940-ben Magyarországnak ítélt Észak-Erdély elfoglalására. Augusztus 24-én a román hadsereg országszerte támadásokat intézett a német hadsereg ellen, és 25-én átlépték a magyar határt. Egy gyors, a németek számára váratlanul véghez vitt, de valójában már egy évvel korábban titkos tárgyalások nyomán előkészített történelmi fordulat után a dél-erdélyi politikai foglyokat elbocsátották. Az Észak-Erdélyben tartózkodó elítéltekre azonban ez az amnestia nem vonatkozott, csak 4 év után alkalmazták rájuk. Az 1940. évi frontátvonulás Kolozsváron találta Lésztyán Ferencet. Mártonáron püspök javaslatára, hogy ne várja be a változást, az ítélet várható következményeitől féltve Ditróba került, mivel a katonai kiürítési rendelet miatt a 2 határmenti megyében, Csík és Háromszék, 90 plebánián csak 3 pap maradt. Bízva a gondviselésben, a korábbi halálos ítélet miatt senki nem zaklatta. Ditróban Karácsonytól 17 tanárős iskolát indított. 1945-től Csíkharcfalvára kapott kinevezést. 1948-ban megindult a vallás felszámolására irányuló, központilag támogatott politikai támadás. Ugyanakkor megindult a hajsza a magyar nemzetiségű papok ellen is. Lésztyán Ferenc kuláklistára került, a sajtóban támadó cikkek jelentek meg, rendszerellenes tevékenységgel vádolva őt. Az egyik ilyen vádló cikk alcíme Lésztyán Ferenc, a zsíros parasztok koronázatlan királya. Az erőszakos kollektivizálás idején reggel 6-tól este 10-ig nem hagyhatta el a plebánia épületét. Támadás érte, amiért az ifjúságot összegyűjtötte énekre, vetítésekre. Azt hangoztatták, az ifjúság nevelésére csak nekik van joguk, idézi visszaemlékezéseiben. Csíkharcfalvi évei alatt 3-szor tartóztatták le. Először a királyság megszűnésekor és Mihály király kiutasításakor, amikor minden megyében tuszokat szedtek össze és tartottak fogva a Securitatén több napon át. Második alkalommal, amikor a félrevezetett békepapok marosvásárhelyi határozatának elfogadására próbálták kényszeríteni. Harmadszor egy rendszertámogató röpcédulás levelet küldtek a címére és 3 hónapig figyeltették, azután letartóztatták. 5 napon át vallatták a levéllel kapcsolatosan, kitől kapta, mi volt a tartalma. Ő erről persze nem vallott, mert semmi köze nem volt a levélhez, tartalmát pedig nem volt hajlandó kommentálni. A végeredmény az lett, hogy 1951 végén a bukaresti kultuszminisztérium megvonta működési engedélyét, és Désaknára kényszerlakhelyre menesztették a kommunista kultuszhatóságok. Itt missziós feladatot vállalt, hisz a désaknai lelkipásztori munkája mellett a környék pap nélkül maradt plebániáin is szolgálatot teljesített. Ekkor már nem volt törvényes egyházi hatóságunk, a megyéspüspök letartóztatva 1949-től, utána sorban jutottak börtönbe a törvényes ordináriusok, dr. Boga Alajos, Sándor Imre, dr. Jakab Antal, Márton Mózes, Csíkszentdomokosi plébános következett sorra. Rólam úgy látszik, még nem tudtak, emlékszik vissza Lésztyán Ferenc. Márton Mózest 2 évre ítélték, a többit szabadlábra helyezték. Mivel a Gyulafehérváron törvénytelenül felállított vezetést nem ismerték el, és a hatalom emberei úgy vélték, hogy Lésztyán Ferenc egyike volt azoknak, akik ez ellen izgattak, désaknai szolgálati helyén újból letartóztatták. A kolozsvári szekuritát és vallatás után 2 évi adminisztratív büntetést szabtak ki, és a pütesti börtönbe kísérték. Innen 1 év múlva szabadult, mivel rendelet jelent meg azon elítéltek ügyének felülvizsgálására, akik nem voltak bíróilag elítélve. Szabadulása után Márton Áron püspök úr Lésztyán Ferencet Marosvásárhelyre küldte 1955-ben, ahonnan el akarta távolítani az állam által odahelyezett békepapot. Visszahelyezte jogaiba a törvényes főesperes plébánost, Jaros Béla apátot, Lésztyán Ferencet pedig kinevezte melléje helyettes plébánosnak. 2-szer kiutasították állásából, de végül megtűrték és jóváhagyták kinevezését. Jaros Béla apát halála után 1959-ben egy ideig, mint helyettes dolgozott, mert Márton Áron püspök nem remélte, hogy jóváhagyják főesperesi plébánosi kinevezését, és meg akarta kímélni őt a fölösleges meghurcoltatásoktól. Így is mindvégig zaklatták a működési engedélye miatt. Már az első év után a megtűrtség jeleként megvonták az államsegélyt. Amikor Marosvásárhelyre került, ott csupán egy plébánia volt. Kezdte látogatni a római katolikus magyar családokat és összeírni azok adatait. Így 13 ezer családot jegyzett föl. A város bővülése miatt szükség lett volna még egy plebániára, de ez időben templomépítésről szót sem ejthettek. 6 városrészben lakásokat vásárolt, melyekben hosszas utánajárás után megadták a misézési engedélyt. Így a lakások kápolnává alakultak, ahol rendszeresen szentmisét tartottak és hitoktatás folyt. Az 1989-es változás után ezek plebániai rangot kaptak. A felnőttek részére hitoktatást vezetett be, valamint gondoskodott a serdülő diákok lelki gondozásáról. Első írását az Aranyos Szék közölte 1940-ben, katolikus imakönyvét és katekizmusát a Gyulafehérvári püspökség adta ki. Megírta a püspökség történetét a kommunista rendszer első évei alatt, s a romániai magyar szó 1991. augusztusában folytatásokban közölte II. János Pál pápa magyarországi látogatása alkalmából a Pápák és a magyarság sorsdöntő századai című tanulmányát, majd külön a magyar pápa jelölt is volt a láthatáron cím alatt Bakóc Tamás 1513-as a történelemben az egyetlen magyar pápa jelölt pápa választási esélyének történetét. Az Erdélyi Egyházak évszázadai című antológiában a Gyulafehérvári Római Katolikus Püspökség történetéről szóló tanulmánya jelent meg. A napi sajtóban és a folyóiratokban, romániai magyar szóban, a keresztény szóban, népújságban, régióban összesen 149 írása jelent meg. Más kiadók könyveiben több történelmi tanulmánya és 3 memoranduma jelent meg. 2 memorandumot szerkesztett a Hittudományi Főiskolánál és a Kántorképző Liceumnál elkövetett numerus clausus ellen. 1 memorandum készült a papság megbízásából az egyházat és a magyarságot ért sorozatos hatósági visszaélések ellen. Egyházi kinevezései és állami kitüntetései. 1970 pápai prelátus, 1990 vicarius episcopalis, 1992 Marosvásárhely díszpolgára, 1993 protonotarius apostolicus, 1994 Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje, 2002 Fraknői Vilmos díj a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökségének minisztériuma részéről, 2005 Julianus díj, 2008 Csíkszentkirály díszpolgára. Az 1990-es márciusi véres események után az RMDS Maros megyei intézőbizottsága emléklapot adományozott Léstyán Ferencnek. Fogadja szeretettel ezt az emléklapot, hálánk és nagyra becsülésünk e szerény jelképét. Az ön áldozatkészsége, önzetlen segítsége nem csak szövetségünk számára értető erő, de hozzájárult ahhoz, hogy a márciusi marosvásárhelyi események megpróbáltatásai közepette a város, Erdély, Románia, de talán az egész világ magyarsága megőrizhesse nemzeti méltóságát. Olvasható az emléklapon. Léstyán Ferenc 37 évet szolgált Marosvásárhelyén, előbb mint helyettes plébános, majd főesperes plébános. 1992-ben, 79 éves korában nyugdíjazták, de Bálint Lajos érsek úr kinevezte érseki helynöknek. Nyugalmazott vikáriusként élt és dolgozott 2006 elejéig. Ekkor az udvarhelyi papi otthonba vonult, ahol ez 2008. július 14-én érte a halál. Életének 96. papságának 71. évében 2008. július 14-én hajnalban az udvarhelyi Bónusz Pásztor otthonban elhunyt Monsignor Léstyán Ferenc protonotárius, nyugalmazott vikárius, a gyulafehérvári egyházmegye legidősebb papja, az Erdélyben és viharos 20. század egyházi életének nagy tanúja. Marosvásárhely biciklis papja, akit mindenki ismert, és aki mindenkit ismert, utolsó napjaiban is lángoló lelkű pásztor volt, a lelkek atyja és éber gondozója. Olvasható a Csintalan László főesperes plébános által kiadott közleményben. Örök nyugalomra július 16-án helyezték szülőfalujában Csíkszentkirályon. 2008. július 16-án vettem részt Monsignor Léstyán Ferenc apostoli protonotárius, nyugalmazott vikárius temetésén Csíkszentkirályon. 120 pap volt jelen. Ehhez hasonló csak Márton Áron és Jakab Antal megyés püspökök temetésén volt, aztán természetesen Monsignor Huber József és Pálfi Géza temetésén. Igaz, az emberek nagyságát nem a temetésén résztvevők száma mutatja, de mégis mond valamit arról, hogy milyen megbecsülésben volt része pap testvérei és a hívek körében, írja dr. Jakubinyi György érsek úr. Kimagasló életpályája, a gyulafehérvári római katolikus érsekség, valamint a marosvásárhelyi, egyben az erdélyi magyarság fennmaradásáért és fejlődéséért végzett lelkes és küzdelmes áldozatos munkája elismeréseként Csíkszentkirály önkormányzata 2008-ban Csíkszentkirály díszpolgára címet adományozta, melyet sajnos váratlanul bekövetkezett halála miatt nem tudott átvenni. Temetésén Székely Ernő, Csíkszentkirály polgármestere így búcsúzott, nem csak Csíkszentkirály, de méltán vallhatjuk Erdély nagy szülöttétől. Tisztelt gyászoló közösség, nagy méltóságú püspök úr, tisztelt egyházi méltóságok. Csíkszentkirály önkormányzata úgy határozott 2008. június 23-án megtartott tanácskozásán, hogy Monsignor Léstyán Ferenc nyugalmazott érseki helynök úrnak a Csíkszentkirály díszpolgára címet adományozza. Ezt a díszoklevelet, amit most kezembe tartok, augusztus 20-án községünk búcsúján szerettük volna ünnepélyes keretek között átadni Léstyán Ferencnek. De ember tervez, Isten végez. Így történt községünk díszpolgárával is, akit a Jóisten ez ünnepség előtt magához szólított. Elfogadjuk a Jóisten akaratát, és hisszük, hogy ott fenn az egek magasságában is féltő szemmel vigyáz szülőfaluja lakóira, és közben jár az atyánál Csíkszentkirály hívő népéért. Híveinek életét mélyen meghatározta az ő lelki pásztori tevékenysége és tanítása. Ezek által arra tudott nevelni, hogy szülőföldünket, magyar népünket szeressük és hűségben szolgáljuk. A különféle diktatúrák korában ő az evangélium fényével haladt előttünk, el nem tévesztve a helyes utat semmiféle ideológiai csábításra. Népének szolgálatáért a halálos ítélet dermesztő erejével is szembenézett. Elveit és egyházhűségét megélve a hitvallók példájára vállalta a hatalom üldözéseit, derűsen vezette híveit az örök igazságok útján. A büdös fürdőn évről évre való jelenléte elsősorban nekünk volt gyógykezelés, lelki gyógykezelés. Csíkszentkirály monográfiájának megírásához nélkülözhetetlen értékű könyvet írt, melynek címe Csíkszentkirály temploma és családaim, ezáltal is kifejezve a szülőfalu iránti elkötelezettségét. Nevelő munkájáért adjon jutalmat az égura, akinél az igazságokat tanítók újragyognak, miként a csillagok. Mivel nem tudtuk személyesen átadni a diszoklevelet, halála után másolatot készítettünk, amit most bedobok a koporsó mellé egy gyászszalaggal átkötve. Léstyán Ferenc papbácsi, falunk nagyszülötte, nyugodjál békességben, szülőfalut csendes temetőjében, Isten veled! Idén, születésének 100. évfordulója alkalmából a marosvásárhelyi római katolikus plébánia Olá Dénes címzetes főesperes plébános kezdeményezésére emlékkötetet adott ki dr. Jakubinyi György érsek úr ajánlásával. Az emlékkötetben megelevenedik a pap író élete, munkássága, megszólalnak volt káplányai. Február 12-én kedden emléknapot tartottak Marosvásárhelyén. Február 17-én, vasárnap, Csíkszentkirályon emlékezzünk és tisztelgünk falunk neves szülötte emléke előtt. Halálra ítélve is éltem, hiszem, hogy halálom után is élek. Olvasható a csíkszentkirályi temetőben álló sírkeresztjén. Léstyán Ferenc élt, és emléke élni fog Csíkszentkirályon, neves elődei Simon Jukundián, Vitos Mózes emlékéhez hasonlóan. Ezt hivat megerősíteni a Csíkszentkirályi Önkormányzat által készített dombormű is. Emléke legyen áldott!
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel fél órában Gál Mária helytörténész Restján Ferenc születésének 100. évfordulója alkalmából ismertette Csíkszentkirály nagyszülöttének élettörténetét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!